Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 17. századi francia jezsuita közösség jelentős képviselője volt Jean-Joseph Sirin, teológus, lelkiségi író, misztikus gondolkodó. Sirin Bordeaux-ban született 1600-ban városi polgárok gyermekeként. Egy gyermekkori vízió és misztikus élmény hatására lépett a Jézus Társaság közösségébe, teológiai tanulmányai során pedig Rouenban Louis Lanemont tanítványa volt. A különösen érzékeny idegzeti Sirin ezt követően néhány esztendőn keresztül exorcistaként, ördögűzőként működött, közben pedig rendkívüli lelki élményei visszatéréséért fohászkodott. 1635 és 51 között skizofrénia hatalmasodott el rajta, a betegséggel való másfél évtizedes küzdelem után azonban felgyógyult, és visszatérhetett szerzetesi közösségébe. Így gyógyulása és munkaképességének visszanyerése után 1654-től szülővárosában diktálta a lepőművét, a lelki katekizmust, 1656-tól pedig már prédikálhatott is. Sirin misztikájának lényegét egy olyan személyes istenélmény és Isten kapcsolat jelentette, amely éppen végletes személyességével számított szokatlannak a barokk korszakban. Élményvilágának lényegét az az Istennek való teljes átadottság jellemezte, amely már Lallemand lelkiségének is eleme volt, és amely a hit és a kegyelem befogadását nem pusztán passzív élménynek, hanem az ige cselekvő és hatékony szolgálatát kiváltó, az ember napi életét átjáró késztetésnek tekintette. Valamilyen értelemben Sirin a rendi vezetés és Róma által óvatos bizalmatlansággal figyelt misztikája, amelyről főműve mellett lelkiségi levelek és az Isten szerelem lelki énekei címet viselő munkáiban számolt be, a kegyelem hatékonyságának bizonyíték a gyanánt szolgáltak a 17. századi viták idején, és jelentős hatást gyakoroltak a következő korszak spiritualitásában felbukkanó rajongó, radikális törekvésekre. Sirin 1665-ben szülővárosában távozott az élők sorából. Egy nemzedékkel volt nála fiatalabb rendtársa Louis Bourdaloue, jelentős egyházi szónok, a barokk hit szónoklás művészi rangú képviselője. Bourdaloue nemesi család gyermekeként 1632-ben Bourget-ben született, fiatalon lett jezsuita. Bourget rendi kollégiumában tanult morálteológiát, bölcseletet, 1669-ben pedig 14. Lajos udvarába kapott hitszónoki meghívást. Hitszónoki tevékenységét elsősorban 1685 a Nanti ediktum kihirdetése után tette jelentőssé, amikor ugyanott a tömegeknek a katolikus egyházba való visszavezetését kapta feladatul. Szónoki teljesítményét a kortársak az ünnepelt egyházi szónok és író Bosszié püspök beszédeinél is többre értékelték. Az utóbbi gondolatainak költői lángolásával szemben Bourdaloue a logikailag és lélektanilag felépített, morális érvekre támaszkodó beszédmód klasszikusának bizonyult. Beszédei visszatérő motivuma volt, hogy egy-egy képzeletbeli ideális vagy éppen negatív személy portréját, életének eseményeit vagy belső lelki történéseit vázolja fel, ezzel serkentve hallgatóságát a téma alaposabb végigelmélkedésére. Hitszónoki munkája mellett, melynek termését halála után 200-nyi kötetben, nyomtatásban is közreadták, Bourdaloue élete utolsó évtizedében a lelki vezetés és lelki gondozás kérdéseivel is sokat foglalkozott. Egyik úttörője volt a szegények, a kórházban fekvő betegek és a börtönben sínlődő rabok közötti lelkipásztori munka megalapozóinak. A halál végül népszerűsége tetőpontján 1704-ben Párizsban érte. A francia jezsuiták következő nemzedékének volt jelentős alakja Jacques-Philippe Lallemand, az abszolutizmus és felvilágosodáskor a teológiai vitáinak jelentős szereplője, a Memoir de Trévoux és más folyóiratok vezető publicistája. Lallemand 1660-ban nemesi família gyermekeként Saint-Valery-sur-Somme-ban látta meg a napvilágot, fiatalon lépett a rendbe, tanulmányait francia jezsuita kollégiumokban végezte. Ezt követően hitszónokként, egyházi íróként, publicistaként vállalt részt a francia egyház szellemi életében, a jezsuitákat érő sorozatos támadások, bírálatok elhárításában. Ennek megfelelően írói működésének jelentős részében aktuális teológiai, egyházpolitikai kérdésekről mondott véleményt, és rendtársait védelmezte a kínai misszió körül kirobbant rítus vitában, amely ürügyet szolgáltatott a Jézus Társaság ellen kibontakozó, a katolikus monarchiák és bizonyos egyházi körök által indított támadásokban és intrikákban. De Lallemand komoly részt vállalt a Jean-Marc Billon által felvetett egyháztörténeti kérdések megvitatásában is, és egyik fontos szereplője volt a janzenisták és a gallikán szeparatizmus elleni szellemi küzdelemnek. Több munkájában különösen évesen bírálta a janzenista Pierre Quesnel Reflexion Morale című munkáját, és a janzenisták önkényes Szent Ágoston értelmezését védelmébe vette és kommentálta a kérdésben elmarasztaló véleményt megfogalmazó Unigenitus bullát, és egyik szerzője volt a janzenisták morális rigorizmusát bibliai alapon elutasító, számos nyelven kiadott népszerű jezsuita kézikönyvnek. Polemikus írásai mellett spirituális témák is foglalkoztatták. Népszerű munkákat írt a zsoltárok lelkiségéről és Krisztus követésének témájáról, melyekben leginkább az aszketikus teológia jezsuita hagyományát követte. Lallemand magaskort megérve 1748-ban Párizsban távozott az élők sorából. Lallemand kor és rendtársa volt Claude Buffier, teológus, filozófus, filológus, pedagógiai és aszketikus író, a korabeli francia szellemi élet uralkodó felvilágosodásának, laicizmusának, ateista antiklerikális szellemiségének ellenfele. Buffy 1661-ben Rouenban látta meg a napvilágot. Fiatal éveiben rendbelépését tanulmányait követően Rouen kollégiumában tanított teológiát, és kivette részét a gallikán és janzenista nézetek elleni vitákból. 1701-től három évtizeden át munkatársa volt a Journal de Trévoux című folyóiratnak, melyben számos történeti, irodalmi, bölcseleti, pedagógiai témáról közölt írást. Kortársai közül sokan, így az enciklopedisták is, Descartes követőjének tekintették, és még a kortárs skót metafizikus Thomas Reid is a bölcseleti racionalizmus híveként hivatkozott rá, ám Buffier szemlélete vádak ellenére megmaradt a korabeli jezsuita teológia keretei között. Racionalizmus iránti vonzalma a felvilágosodás lelki szellemi liberalizmusának határozott elutasításával társult. Széleskörű írói munkássága a kora enciklopedizmusának eszményeit tükrözi, értekezett geográfiáról, a francia nyelv természetéről és az ideális grammatikáról, az emlékezet természetéről, fejlesztésének módozatairól, a modern tudományok rendszeréről. A racionalizmus gyanúját főleg szisztematikus hitvédelmi munkája vonta magára, melyben a meddőnek ítélt barokk teológiai hagyománnyal és a felvilágosodás laicizmusával is szembefordulva az igaz vallás melletti észérveket gyűjtötte csokorba. Buffier rendje elismertem kissék különutasnak tekintett teológusaként, 1737-ben halt meg Párizsban. A francia jezsuiták azonban nem csak a hazai teológiai életben, hanem a francia gyarmati misszióban is forgolódtak. Ennek a munkának volt jelentős alakja Joseph-François Lafitau, a kanadai indián misszió hőse. Lafitau 1681-ben A dél-francia Bordeauxban gazdag bankár fiaként született. Fiatalon a szerzetesi hivatás mellett döntött, 1696-ban lépett be a jezsuita rendbe. Rendi kollégiumokban filozófiát, teológiát, humán és természettudományokat tanult. 1711-ben indult az amerikai kontinensre, ahol Kanada keleti részén angolok és franciák vetélkedtek a gyarmati uralom kiépítésében, a helyi indián törzsek leigázásában, megtérítésében. Lafitteau új Franciaországban, a mai Montreal környékén fekvő Caughnawaga indián településre, az ottani missziós állomásra került, amely a franciákkal szövetséges irokéz, juron, algonkin törzsek katolikussá és francia alattvalóvá tételén a kanadai angol befolyás mérséklésén fáradozott. Ekkoriban az európaiak, a gyarmati hatóságok és a misszionáriusok és olyan primitív vadembereknek tekintették az indiánokat, akiknek se vallása, se erkölcse, se kultúrája, és vásott, tanulatlan gyermekekként kell kezelni őket. E nézetek helyett Lafitteau atya az indiánok életének megfigyelését, leírását választotta, amivel egy új tudomány, a modern etnológia előfutárává lett. Évekig élt együtt az irokész törzsekkel, amelyek nyelvét egy öreg rendtárs, Julien Garnier segítségével sajátította el. Hallgatta mítoszaikat, legendáikat, megismerte szokásaikat, rítusaikat, tanulmányozta a világról, az emberről, a családról, a tisztességről vallott nézeteiket, és arra jutott, hogy ezek a vademberek nem vadak, hanem olyan ősi és alapvetően vallási gyökerű kultúra hordozói, amely az ókori mediterrán világgal mutat hasonlóságot. Lafitteau felismerte, hogy tévedés az indiánokat vallástalan, vallás előtti szellemiség képviselőinek tekinteni. Tapasztalatai azt igazolták, hogy az indiánok világszemléletének egy ösztönös, a természet felettibe a túlvilágba vetett hit az alapja. Így a vadember nem vad és nem barbár, hanem szellemi értelemben éppen olyan, mint Európa ókori népei, görögök, rómaiak, krétaiak, kelták, germánok voltak, akiknek ősi kultúráját nem saját primitívségük, hanem a gyarmati uralom, az európaiak által terjesztett betegségek és az általuk kínált alkohol teszi tönkre. Lafitteau megfigyelései igazolták, a vademberek képesek társadalom, politikai közösség megteremtésére, szigorú, szilárd, erkölcsi elvek szerint élnek, amelynek középpontjában a család, a házasság, a nemzetség folytonosságának eszméje áll. Bőséges tapasztalatra téve szert Lafitteau 1717-ben tért vissza Franciaországba, ahol elsőként botanikai, természetrajzi megfigyeléseit adta közre, 1724-ben pedig kiadta az amerikai benszülöttek szokásai a régi idők szokásaival összevetve című munkáját. Ebben az antikvitás és az indián kultúra között vont párhuzamot. Az összehasonlítás alapjaként az emberiség egységének, közös eredetének gondolatát és a vallásnak, mint az emberi létezés lelki fundamentumának meglétét regisztrálva. Értékelése szerint az irokézek világa bizonyítja, hogy az ember homo intellectualis és homo religiosus, minden civilizációban szellemi értékkel bíró, vallási eszmék alapján tájékozódó lény. Lafitteau a biblikus hagyomány és az indián mítoszok közötti szellemi rokonságot talált, és szenvedélyesen érvelt a kultúrák közös vallási eredete, a vallás ősi egyisten hitként való megléte az emberiség kulturális egysége mellett. Az 1720-as években még visszatérhetett indián barátai közé, és később sem szakított az Európán kívüli népek sorsa iránti érdeklődésével, amit bizonyít, hogy 1733-ban a portugál gyarmatosítás történetéről írt, e história árnyoldalait igencsak feltáró művet. 1740-ben Párizsban bekövetkezett haláláig egyébként egyháztörténészként Lafitau rendi kollégiumokban tanított. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.